Gyerekekhez szeretnék szólni röviden. Nem tudom, hogy ki tudtok, nem nagyon tudtok kijönni, mert nagyon kevés itt a hely. De a helyet...
Odaadjuk nekik a helyet, hogy nem.
Igen? Jó. Jó. Az jó. Az jó, mert akkor mindent látunk. Jó. Ketten is el, hogy még van? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Még valaki hiányzik. Abigail? Nem, jó. Jól van. Na, hát szeretettel köszöntelek benneteket, gyerekek. Tele vagytok élménnyel, táborba. Ki volt? Hú, látom. Talán mindenki majdnem. Akkor nagyon jól telt nektek eddig ez a nyár. Igen? Neked nagyon jó. Akkor majdnem mindenki volt. De akkor van, aki meg még ezután megy nyaralni, ugye?
Én még több holnap megyek.
Te holnap mész, jó? Hát akkor nagyon jó. Nagyon jó világ van, gyerekek. Akkor most nincs is időtök mesét hallgatni, ugye? Van? Igen, szeretitek a meséket? Na, kinek mi a kedvenc meséje?
A Koala Maci.
Neked, Zsófi? De amit olvasnak neked, van olyan, vagy éppen mesélnek? Na most azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy tudják...
A Biblia.
A Biblia, nagyon aranyos vagy. Hogy mi a különbség, pont ezt akartam megkérdezni, hogy mi a különbség a mese és a Bibliában olvasott történetek között. Kitalálták a mesét.
Nem kitalált, hanem a szívó.
Az igaz. És mindig úgy olvassátok és hallgatjátok a Bibliát, hogy azt tudjátok, hogy az igaz. És miért igaz a Biblia?
Azért, mert az megtörtént.
Megtörtént, és ki írta nekünk le azt a Bibliát?
Jézus.
Igen, Isten írta, Zsófi. Igen.
Volt az Bibliában.
Igen. Filmen is megfilmesítették, ugye? Hogy jobban megértsük és jobban látjuk. Igen. Tessék, a Bibliát.
Több Bibliát olvasni, mesét.
Több Bibliát. Az nagyon jó. És van egy íge a Bibliában, amit szeretném, hogyha megtanulnátok. Csak az első részét olvasom. Figyeljetek! A teljes írás, a teljes Biblia Istentől ihletett, hasznos a tanításra. Figyeltek? Mire hasznos a Biblia? Kiket tanít a Biblia?
Minket.
Titeket?
Hogy jók legyünk.
Hogy jók legyetek, igen.
És
az ő akaratát tegyétek, ugye? Úgy csináljatok, ahogy az Isten szeretné. Azt mondja, a feddésre megfeddett téged már a Biblia? Volt, amikor olyan ígét meg történetet hallottatok, amivel magatokra ismertetek, hogy fú, hát ezt én is így csináltam, és az nem volt helyes. Például, amikor nem fogadtatok szót. Ugye? Volt, ugye? Jó, vannak. De a megjobbításra is, ahogy jól mondtátok, hogy jobbak legyetek, és az igazságban való nevelésre. Hát akkor hogyan kell nekünk a Bibliát olvasni? Úgy, mint a meséket?
Nem.
Mert a mese az miről szól?
Imásról.
Igen. Az kitalálás, igen. Akkor mi a fontos, hogy mit olvassunk? Mesét vagy a Bibliát? A Bibliát, ugye? Mondjad, Johanna.
A Biblia az egy tükör, amit láthatjuk, hogy milyen rosszak voltunk.
Ó, arra is. Nagyon jó. Igen. Tehát megfed bennünket. És tudjátok, hogy Istennek mi a célja ezzel? Hogy ő a azzal, hogy tökéletesek legyünk. Teljesen szófogadók. És kinek kell nekünk szót fogadni?
Jézusnak!
És még kinek?
A szüleimnek!
A szüleiteknek, bizony.
Nem tudtam jól mondani mindig.
Nem szoktam. Legalább őszinte. És ti se szoktatok mindig jók lenni? Akkor még van mit javítani rajtatok a Bibliának? Igen? És az apunak meg az anyunak? Van, ugye? Hát akkor arra kérlek benneteket, hogy ezt jegyezzétek meg, hogy a teljes írás, az egész Biblia az Isten írta nektek tanulságul.
Hogy tudjuk, hogy milyen rosszak voltunk.
Igen, és milyennek kell lenni, az is bent van.
Hogy jobb legyünk.
Kit láttok benne, aki olyan jó volt, amilyennek nekünk kell lenni? Jézus, bizony. Úgyhogy szívleljétek meg, és kérlek benneteket, hogy inkább a Bibliát olvassátok, a meséket csak majd utána, jó? Első legyen a Biblia az életetekbe. Mindenkinek van már Bibliája?
Nekem nagyon sok.
Igen. És ki tudja olvasni? Ki tud olvasni?
Nem tudom, mert az anya mindig
elveszik. Én csak egy van.
Na, akkor a három fiú azt már látom, tud olvasni, meg a Zsófi is, úgyhogy forgassátok minden nap, jó? Kérlek benneteket, és akkor majd tudtok majd róla, amire kicsit nőtök, már fogtok róla tudni beszélni is, jó? Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, és menjetek a helyetekre. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek. A mai alapigénket János Evangélium a 15. fejezetéből olvasnám. Tehát János Evangélium a 15. fejezetéből a 13-tól a 15-ig Jézus búcsú beszédének egy részletét szeretném elétek hozni, és ezzel kapcsolatban a Biblia tanításait egy kicsit kielemezni. Az ige így szól, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Amikor készültem erre az ige hirdetésre, nem gondoltam volna, hogy ez ennyire aktuális lesz. Hiszen én ma azt látom, hogy sokunknak vannak itt barátai. Ugye Balázsnak is, itt vannak a barátai, Ildikónak is, és hát nagy öröm ez számomra, azt hiszem, hogy ez most így aktuális lesz, mert a barátságról szeretnék beszélni nektek. Hogy mit is tanít a Biblia a barátságról, hiszen az emberi kapcsolatainknak egyik nagyon fontos emberi kapcsolatunk a barátság. De itt az igében Jézus arról beszél, hogy ő a mi barátunk. Azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok. amikor ezen gondolkodtam, hogy Jézus engem barátjának fogad el, akkor valahogy olyan hála és öröm töltött el a szívemet, hogy én az Úr Jézusnak, a világ megváltójának a barátja lehetek. De hát ennek a barátságnak vannak feltételei, mégpedig az, hogy azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Jézus parancsokat adott nekünk, ugye tudjuk. De ezek a parancsolatok a szeretet parancsai, hiszen mi csak akkor tudjuk ezeket teljesíteni, hogyha mi, nem csak Jézus mondja azt, hogy mi az ő barátai vagyunk, hanem mi is azt mondjuk, hogy a mi barátunk az Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus mindenben eleget tett a barátság feltételeinek, hiszen a barátságnak feltételei vannak. Azt mondja, hogy ő az életét adja az ő barátaiért. Érdekes, hogy ezt a tanítványoknak mondta el, ugye a búcsú beszédében, és ez annyira személyessé tette ezt a kapcsolatot, hogyha a tanítványok talán föl se fogták akkor ott, hogy mit is jelent az, hogy Krisztus barátainak mondta őket. Megtiszteltetés ez, testvére. Bennünket, a nyomorult, bűnös embereket Jézus barátjának hív. Én azt hiszem, hogy ezen el kell, hogy gondolkodjunk, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit is mond még a Biblia azzal kapcsolatban, hogy mik is a barátságnak a feltételei. Jézus elmondja, hogy mi a feltétele, ha azokat cselekszitek, amit én parancsolok néktek. És ha elolvassuk a Bibliát, akkor látjuk, hogy ott a törvény, a 10 parancsolat, maga a szeretet törvénye. De aztán nagyon sok mindent tanított Jézus még, amit nekünk úgy meg illene megcselekedni. És főleg akkor, amikor belegondolunk, hogy azt is mondja Jézus a hamis sáfár példázatába, hogy szerezzetek barátokat a hamis mammonból. Hát ez is egy utasítása Jézusnak. Hogyan lehet a hamis mammonból barátokat szerezni? Milyen barátokat? Ez a bátorítás Jézus részéről, hogy a hamis mammonból is kell nekünk barátságokat szerezni. Fontos, hogy kitisztázzuk magunkba, hogy mit is jelent az igazi barátság, és egyáltalán a mai világban létezhet-e igazi barátság azokkal az emberekkel is, akik nem köztünk vannak, nem testvéreink. De akkor nézzük meg, hogy milyen tanítást ad Jézus ezekről. A példabeszédek könyve eléggé sok igébe foglalkozik az igaz barátsággal. Így például a példabeszédek könyve 17. fejezetének a 17. verse, amit szerintem mindnyájan nagyon jól ismerünk. Az egyik legfontosabb ige, hogy milyen is az igaz barátság. Olvasom, minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Ez az ige azt fogalmazza meg, hogy minden időben szeret itt az igaz barát. És a minden időbe a jó és a rossz idő is beletartozik. Hiszen mindnyájunk életében vannak jó időszakok, vannak rossz időszakok, vannak örömök, de vannak bánatok is. Ezért azt mondja, hogy minden időben szeret az igaz barát, és azt mondja, hogy testvérül születik. a nyomorúság idejére. Hát én feltettem magamnak, hogy van-e nekem ilyen barátom. És azt hiszem, hogy mindnyájunknak fel kell tenni a kérdést, hogy van-e ilyen barátunk, aki testvérül születik a nyomorúság idejére. Mert ha nincs, akkor szegény emberek vagyunk egy kicsit annál, aki teljes életet élhet. De másik igével is másik igébe egy másik feltételt is mond a barátságról, a 27. fejezet, 17. verse. A példabeszédek könyve, 27. fejezet, 17. verse. Miképpen egyik vassal a másikat élesítik, aképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját. Még egyszer elolvasom, miképpen egyik vassal a másikat élesíti. Hogyan élesítik? Mikor élesítjük egyik vassal a másikat? Én nekem a kész... Mondjad, Jan?
Nem, hogy a másik pedig, tehát egy kicsit értetőben van így, hogy csak mint a barátok egymást csiszolják.
Igen, igen, pontosan. Tehát amikor a kést élesítjük, ugye, azáltal a kés, két vasat egymáshoz csiszolunk, és ezáltal simul, élesedik a kés. Tehát miképpen egyik vasal másikat él, akképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját. Akkor mibe segít nekem a barát? Jó eszköz, igen, pontosan abba, hogy az én jellememet fejlessze. Hát a jellemfejlődésnek eszköze kell, hogy legyen a barát. Ebbe kell, hogy segítsen és előrébb vigyen. Aztán még a 27. fejezet 9. verse, mint a kenet és jó illat megvidámítja a szívet, úgy az ő barátjának édes szavai is, melyek lelke tanácsából valók. Ilyen barátokra van szükségünk, testvérek, és nekünk is ilyen barátnak kell lenni. Ez kölcsönösen. És ha megnéztitek ezt a három igét, akkor Jézus ennek mind a háromnak eleget tett, ugye? Mert ő megvidámította a mi szívünket, megcsiszolja az orcánkat, rámutat a jellemhibáinkra, és a másik pedig testvérül születik a nyomorúság idején. Ha valaki, akkor igazából Jézus Krisztus az az igaz és tökéletes barát, aki ezeknek a feltételeknek teljes mértékben eleget tett. De mit mond még az ige, hogy milyen nem az igaz barát? A 18. fejezet, 24. verse, hogy milyenek ne legyünk, arról beszél, az ember, akinek sok barátja van, széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél is. Tehát az ige véd, óv bennünket attól, hogy sok barátunk legyen, mert széttöretik. Mert tudjátok, testvérek, a barátságra időt kell szentelnünk. A barátságot ápolni kell. Hogyha nem ápolsz egy kapcsolatot, az lehet baráti kapcsolat, testvéri kapcsolat, vagy akár a világban levő, még a hamis mammonban levő emberek, nézve, ha nem ápolod a kapcsolatot, akkor az nem működik. Krisztussal is úgy lehetsz csak barátságba, hogyha ápolod a kapcsolatot. Naponta ápolod a kapcsolatot vele. Mert az ember vágyik az ő barátjának a közelségére. Jó vele lenni, mert azt mondja, olvastuk meg, vidámítja az orcát, megcsiszolja az orcát, és testvérül születik, az ilyen baráttal jó együtt lenni. És van még egy igénk, hogy milyen nem az igaz barát, milyenek ne legyünk, amikor barátságra törekszünk. A 29. fejezet 5. verse. A férfiú, aki hizelkedik barátjának, hálót vet annak lábai elé. Milyen barátunk ne legyen? Hizelkedő, ugye? Azt mondja ez az ige. Pedig jól esik a lelkünknek, ha ilyen barátunk van, ugye? De amikor megtapasztalja az ember azt, hogy egy igaz barát, aki megfed és rámutat a hibáimra, akkor az engem előrébb visz, az engem felsegít. De aki hizelkedik, a hizelkedés az sohasem használ az embernek, mert önteltté tesz, magabiztossá tesz. És ezek olyan jellemtulajdonságok, amelyekre nincsen szüksége egy hívő embernek. A példabeszédek könyvében még több igét is találunk a barátságról. A Bibliában igazából ugye egy mindenki által ismert történet Dávid és Jonatánnak a barátsága, amit leír a Biblia, ami igaz barátságnak mondható, hiszen Jonatán, amikor Dáviddal szövetséget kötött, azt mondja, hogy az ő lelkük egybefort. Dávidnak és Jonatánnak a lelke. És látjuk azt a történetből, most erre nem akarok kitérni, de igazából mindent megtett azért, hogy Dávidnak segítsen, akár a menekülésében, akár a Saullal való viszonyában, és amíg Jonatán élt, addig az ő kapcsolatuk igazi barátság volt. De én most egy másik barátságról szeretnék még nektek beszélni, amit nem régen fedeztem fel a Bibliában, úgyhogy olvassuk el János apostol harmadik közönséges levelét. Egy rövid levél, ami szintén a barátságról szól. János apostol, aki megírta ezt a levelet, úgy kezdi, hogy a presbiter a szeretett Gájusnak, akit én igazán szeretek. Először is nézzük meg, hogy ki is volt ez a Gájus. Hiszen olvasunk róla máshol is a Bibliában, hogy Apostolok cselekedete 19. fejezet 29. versében találkozunk először Gájus nevével. Ezt olvassuk el, és akkor egy kicsit többet meg fogunk tudni róla. Apostolok cselekedete 19. fejezet 29. versében azt olvasom, hogy betellék az egész város háborúsággal. Ugye ez akkor történt, amikor Pál Efézusban volt, és ott volt vele Gájus, és a Demeter 5-ös lázadása után ugye elfogták őket, és vagyis ki akarták üldözni őket Efézusból, és betelt az egész város háborúsággal, és egy akarattal színházba rohannának, megfogván Gájust és Arisztárkust, akik Macedóniából valók és Pálnak utitársai voltak. Tehát Gájus már az efézusi útján ott volt Pál apostollal, és a 20. fejezet 4. versében ismét olvasunk róla, ahol azt mondja, hogy kíséri pedig őt Ázsiáig, tehát Pál apostolt kísérte, Bérajai Szopater, a Tesszalonika beliek közül pedig Arisztárkusz, és Szekundus, és a derbei Gájus, és Timóteus. Tehát azt is megtudjuk, hogy ő Derbéből való volt, és ott volt továbbra is Pál apostolnak az első hittérő útján. De még többet is tudhatunk erről, hogyha a Róma beliekhez írt levél 16. fejezetének a 23. versét elolvassuk. Tehát a 16. fejezet 23. versében pedig azt mondja, köszöntiteket Gájus, aki nékem és az egész gyülekezetnek gazdája. Tehát azt írja róla, hogy az egész gyülekezetnek a gazdája. Ez nagyon fontos. Mit jelent az, hogy valaki a gyülekezetnek a gazdája, hogy ő a vezetője ennek a gyülekezetnek. És még egy dolgot az 1 Korintus 1.14-ben megtudunk. 1 Korintus. Pál apostol azt írja, hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krisztus és Gájust. Tehát ezt is megtudjuk róla, hogy Pál apostol keresztelte meg őt, és ő vele volt az efézusi, és a misszió, az első misszió útján. Aztán gyülekezet vezetőként találkozunk itt vele, itt írja neki János apostol a levelét. Szeretném felolvasni, hogy mit is ír ennek a barátjának, akit majd figyeljétek meg, hogy hányszor szólít barátjának János apostol. Azt mondja, a presbiter a szeretett Gájusnak, akit én igazán szeretek. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Mert feletté bőrültem, mikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, amint te az igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömem, mint ha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, híven cselekszel mindenben, amit az atyafiakért, és pedig az idegenekért teszel. Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt, akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit sem fogadván el a pogányoktól. Nékünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek, de Diófrétesz, aki elsőséget kíván közöttünk, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, felemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsokván ellenünk. Sem nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, s akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is. De mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írni valom volna, de nem akarok tintával, stollal írni neked, hanem remélem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. Békesség néked, köszöntenek téged a te barátaid. Köszönsd a barátainkat név szerint. A Bibliában Jézus is szívesen használja a barát szót és a barát kifejezést, és úgy látjuk, hogy János apostol is, János apostolnak is voltak barátai, mégpedig ez a gyülekezet vezető, akiről megtudtuk, és hogy ő keresztelte, és ilyen szeretettel ír neki levelet. Látjátok, hogy mindjárt az első jó kívánságba is barátjának szólítja Gájust, és igazán dicsérettel kezdi a megszólítását. Megdicséri Gájust, mert jó vezetője a gyülekezetnek. Azt mondja, hogy befogadta az idegeneket, mégpedig az derül ki, hogy azokat fogadta be, akik a misszió munkát végezték más területen, azt mondja, mert az ő nevéért mentek ki ezek az idegenek, semmit sem fogadván el a pogányoktól. És ő pedig vendégül látta őket, és azt mondja, hogy erről még a gyülekezet is bizonyságot tett, hogy Gájus szeretettel fogadta ezeket az idegeneket. Ő ilyen ember volt. Jogosan mondhatta János apostol a barátjának, mert igazából teljes mértékben helytállt az ő feladatában, és azt mondja, hogy nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, ugye, és még egy jó tanácsot is ad, azt mondja, hogy jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz, bocsátod őket útjukra. Tehát megdicséri őt, mint barátját, hogy jól végezte a szolgálatát, tanácsot ad, hogy mit tegyen az idegenekkel kapcsolatban, aztán utána rátér arra, hogy mi is történik a gyülekezetben. Azt mondja, hogy van valaki, aki nem fogadja el magát, Gájus nem fogadta el vezetőként, és azt mondja, hogy mert az a Diofrétesz az elsőséget kíván. Tehát, és akkor leírja, hogy milyen rossz dolgokat csinál a gyülekezetben, ugye hamisan beszél róluk, és szidalmazza őket, és azt mondja János, hogy szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Figyelmezteti Gájust, hogy ez a vezető, ez, amit ő, a Diofrétesz képvisel abban a gyülekezetben, azt te ne kövesd. És utána figyeljétek, mindjárt bemutatja, hogy mi az, ami követésre mért, de viszont ott van Demeter mellett, mindenki bizonyságot tett. Maga az igazság is, és mi is bizonyságot teszünk mellette. És a mi bizonyságtételünk igaz. Tehát ez egy baráti jó tanács volt János apostol részéről Gájusnak, hogy hogyan is kell lerendezni neki ezeket a problémákat a gyülekezetből. Segítségére volt Gájusnak János apostol, ugye? Ő átlátta ezt a nehéz helyzetet, amiben ő bekerült, és baráti tanácsokat adott a gyülekezet vezetőnek. Ezért még a végén is azt mondja, hogy köszöntenek téged a te barátaid. Voltak barátai, és szívesen használták ezt a szót. Kedves testvérek, mi szívesen használjuk ezt a szót? A mi életünkben vannak barátok? Én ezeket a kérdéseket magamnak is feltettem. Vannak a világból barátaink? Ilyen feltételek mellett, amit a Biblia elénk tár. Kell, hogy legyenek, mert Jézus mondja, hogy szerezzetek barátokat a hamis mammonból. Olyan megrázó volt én nekem ezzel az igével szembesülni, hiszen mi eléggé zárt közösség vagyunk, és bizony rá is neveltek bennünket, ugye gyülekezeti szinten is arra, hogy a világból ki kell jönni, és nekünk minden... Hát jobb, ha nem tartunk ilyen kapcsolatokat, pedig Jézus nem erre biztat bennünket, Jézus arra biztat, hogy szerezzünk barátokat a hamis mammonból. Mert hogyha valaki bennünket barátjának ismer el, akkor tudunk rá igazából hatni, igazából át tudjuk adni a mi gondolatainkat, és az Istenhez tudjuk vezetni őket. Ezért mondta Jézus is. Ez a missziónak egy része, hogy szerezzünk barátokat a hamis mammonból. De olyan barátokat, amilyen barátságban az első helyen Jézus Krisztus van. Oda kell elvezetni minden. A hamis mammonból levő barátainkat is. Hogy ahogy a mi életünkben is első barátként Jézus Krisztus áll, úgy az övékébe is majd hazállhasson. Ez a missziónak egyik feltétele, és talán az első lépése, amit meg kell tennünk arra, hogy az embereket Krisztushoz vezessük. Nekem ez nem kis feladat, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, és hogyan gyakoroljátok, de én a fiatalokat bátorítom arra, hogy amíg fiatalok vagytok, és elég sok emberi kapcsolatotok van, ezeket ápoljátok, gondozzátok, mert szálljatok rá időt, mert ha nem, akkor elveszítitek őket. És ha valakivel megszűnik a kapcsolat, valakit elveszítünk, azt nagyon nehéz már újra helyreállítani. Ezért így járhatunk úgy, hogy a világ világossága leszünk, hogyha az embereket, az emberekhez barátként tudunk viszonyulni. Szeretném, hogyha példaképpen állna előttünk János apostolnak is ez a levele, hiszen ő apostol létére gyakorolta a baráti feladatát. És a barátokból lesznek majd testvérek, hiszen azt mondta a példabeszédek ige, hogy barátként születik a nyomorúság idején. És mi ezelőtt állunk testvérek, a nyomorúság előtt. És szükségünk van barátokra a hamis mammonból. Ezt kívánom, hogy minél jobban tudjuk teljesíteni ezt. Amen.